Szeretett testvérek, a János szerinti evangélium 6. fejezetének 24. versétől a 34-ig szólít meg bennünket az írás.
Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta neki: Bizony-bizony, mondom nektek, nem azért kerestetek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne azért az elederért fáradozzatok, amely elvész, hanem azért az elederért, amely megmarad az örök életre, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus azt felelte nekik: az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték: és te milyen jelt mutatsz, hogy lássuk és higgyük neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik: bizony-bizony, mondom néktek, hogy nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre azt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Meghallgatva, meghalva az igét, válaszoljunk Istenünknek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban. Megfáradva a mindennapok küzdelmében, roskadozva bűneink súlya, életünk maga gyártotta, vagy másoktól eredő terhei miatt jöttünk hozzád szent hajlékodba. Mint éhező ember vágyik a testi eledelre, a kenyérre, úgy várunk tőled kapható mennyei eledelre, a mennyből alászálló táplálékra. Vágyunk az élet kenyerére, szomjazunk a tiszta forrásra, az éltető vízre, amelyet a mi Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban oly bőségesen elénk adtál, aminek mi igazi értékeit valójában fel sem tudjuk fogni. Bocsásd meg, Urunk, amikor a világi élet zavaraiban mi oly sokszor elmegyünk e felkínált élet ajándéka mellett, vagy amikor a tőled kapott gazdagságot magunkba zárva tartjuk, és nem adjuk tovább szeretteinknek, munkatársainknak, környezetünknek, mint a hit, a szeretet, a megbocsátás és békesség drága gyümölcseit. Megvallva vétkeinket, bűnbocsánó kegyelmedet kérve kérjük ma is, itt a szent hajlékban, fordítsd ránk, fordítsd felénk az orcádat, szólj hozzánk szent igédből, közöld velünk akaratodat, és taníts bennünket igazán megismerni téged, megismerni a te utadon való járás tudományát. Szent lelkeddel légy velünk, Urunk, légy az ige hirdetőjével és hallgatóival, hogy az elvetett mag, az ige ne maradjon termés, jó termés nélkül. A mi Urunk Krisztusunk érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Amen. Énekeljük a 166. dicséretünk első és második versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! János evangéliuma 6. fejezetéből a 48. és következő néhány vers így hangzik. Jézus mondja: Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Eddig a megnevezett bibliai rész. Szeretett testvérek, az előbb hallott két bibliai szakasz a kenyér és az élet örök kérdéséről szólt. Hiszen minden nemzedék számára a kenyér az egyúttal élet kérdés is. És hogyha a most hallott két bibliai szakasz, illetve ennek nagyobb szöveg összefüggésére figyelünk, akkor észrevehetjük, hogy három lépcsőben beszél Jézus a kenyérről, az élet kenyeréről. Lépcsőről lépcsőre vezeti hallgatóit. Először is egy mennyiségi csoda áll előttünk, hiszen a fejezet első egynéhány versében az 5000 megvendégelésének történetét olvashatjuk, amire a most olvasott szakaszunk az előbb utalt. Az 5000 férfi, az 5 kis árpakenyér, egy gyerek uzsonnája, és még maradt is. Valami megdöbbentő esemény történt ott, a Galileai tenger partján, amikor Jézus tanította a sokaságot, ahol csak férfiak, legalább 5000-en voltak az evangélium szerint, és ahogy telnek az órák, testi kenyeret ad nekik. Nem véletlen tehát, hogy a sokaságban megfogalmazódott a gondolat, ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie. A vágyakozás és a várakozás, ami betöltötte azt a nemzedéket, így fogalmazódott meg. Jézusban vélték fölismerni, de még csak így mondják, a próféta. Talán ő az a próféta, akinek el kellett jönnie. És az is érthető emberileg, hogy királlyá akarták tenni. Ilyen ember kellene, ilyen népvezér kellene, aki kenyeret, testi kenyeret is tud adni. Akkor szívesen elülnénk itt a domboldalon még holnap is, hallgatva a tanítását, dolgozni se kellene, csak majd kapunk testi táplálékot. Királlyá akarták tenni, és bekövetkezik az, amit nem így szoktak az emberek tenni. Jézus ott hagyja ezt a sokaságot, az őt ünneplő sokaságot, és elmegy magányosan a hegyre. Elvonul. Nem aratja le a népszerűség gyümölcsét. Nem engedi, hogy királlyá tegyék. Nem ezért jött. Sőt, ahogy az előbb hallottuk, úgy szólt a sokasághoz, hogy kerestetek nem a jelekért, hanem mert kenyeret ettetek. Tehát nem a messiási jelekért, és ebben sem a messiási jelt ismertétek föl, hanem egyszerűen a korgó gyomor megtöltésének egyébként nagyon-nagyon fontos valóságát. Az első lépcső tehát a kenyér kérdésben ez a mennyiségi kérdés. Elég kenyér legyen a sokaságnak. A második lépcső, ahogy Jézus tovább vezeti hallgatóit, amikor emlékezteti őket atyáik idejére, a pusztai vándorlás idejére, amikor Mózes könyvében, az 5. könyv 8. fejezetében így olvashatjuk, emlékezzél vissza az egész útra, amelyen vezetett téged az Úr, a te Istened a pusztában. Sanyargatott, éheztetett, és azután mannával táplált téged. És most Jézus emlékezteti hallgatóit, nagyon jól ismerték mindannyian, hiszen esztendőről esztendőre ünnepelték a szabadulásnak nagy esemény sorozatát. Nagyon jól ismerték a manna történetét, és Jézus arról beszél, noha az Isten gondoskodott, és nem ők termelték ott meg akkor ezt a táplálékot, mégis meghaltak. A manna nem örök életre szóló táplálék volt, mint ahogy ott a Galilei tenger partján a kenyér, bár Jézus adta, az is csak az evilági testi élethez való kenyér volt. És abban az összefüggésben már a pusztai vándorló népnek is meg kellett értenie és tanulnia, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mind azzal, ami az Úr szájából származik, vagyis az Úr szavával, tanításával. Már a pusztai vándorlásban a róluk gondoskodó isteni szeretet átélésekor hallják ezt, hogy nem csak ezzel kell élnie az embernek. Az Isten nem egyszerűen csak testi gondviselő Isten, hanem lelki táplálékból és lelki táplálék által kellene élni. És most érkeztünk a harmadik lépcsőhöz. A mennyiségi csoda után a manna és a mannához kapcsolódó tanítás, hogy lelki táplálékra is szükséged van, ember, ezután elhangzik a megdöbbentő mondat, Jézus azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Én vagyok. Ez, hogy én vagyok, ezt többször hallották már tőle. János evangéliumában újra és újra megszólal ez a messiási kinyilatkoztatás. És ennek a súlyát az akkori hallgatók jobban érezték. Majd a reagálásokból ez ki is derül. Mi már az egész Szentírást ismerve, mi nem érezzük annyira a súlyát. Ezt a sorozatot, az Én vagyok című sorozatot azzal az igével kezdtük, hogy ott az égő csipkebokornál, Uram, mit mondjak, mi a neved, ha megkérdezik? Vagyok, aki vagyok. És amikor Jézus újra és újra így kezdi a mondatot, hogy én vagyok, a korabeli hallgatók érezték ennek a súlyát, hiszen így csak az Úr szólalhat meg. Nos, én vagyok az élet kenyere. Vagyis Jézus nem csak kenyeret tud adni, ahogy az 5000-nek adott, hanem ő maga a mennyei kenyér. Na, hogy is van ez? Mert nagyon szépen hangzik. De ugye itt már kezdünk mi is úgy megtorpanni, mert az értelmünk nem mindent ért, vagy mondjuk úgy mindent értünk, és mégis nehezen tudjuk felfogni. Nem véletlen tehát, hogy Jézus, aki maga a mennyei kenyér, azt mondja, aki hozzám jön, nem éhezik meg. Akik a mannát ették, azok újra éhesek lettek, másnap újra össze kellett gyűjteni a mannát. Akik ott a Galilei tengerpartján, amikor Jézus megsokasítja a kenyeret, és ettek belőle, azok újra megéheztek, és újra kellett árpa kenyér. De aki hozzám jön, mert én vagyok a mennyei kenyér, az nem éhezik meg. Vagyis Jézus kimondta azt is, és ez megint kicsit megdöbbentette a kortársakat, hogy már nem a manna a mennyei kenyér, amire úgy tekintettek, már nem az isteni bölcsesség, kijelentett bölcsesség, a mennyei táplálék, már nem is az ige, mint írott ige, a mennyei táplálék, hanem én vagyok az élet kenyere, mondja Jézus. Mégpedig a kenyér, amit én adok a világ életéért. Észre kell vennünk, itt nem Izraelről van szó egyszerűen. A világ életéért. És eszünkbe kell, hogy jusson János evangéliuma néhány fejezettel korábbi, a harmadik fejezetben lévő Jézusi mondata. Úgy szerette Istene világot, hogy az egyszülött fiát adta. Az egész világot, minden népet. Hiszen az egész Szentírás erről szól. A kenyér, amit én adok a világ életéért, az az én testem. Mi más füllel halljuk, mert mi már ismerjük azt, amit az akkori hallgatóság még nem ismert. Mi az utolsó vacsora Jézusi kijelentését is ismerjük, amikor megtörte a kenyeret, és azt mondta, hogy ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt még ott, akkor az a hallgatóság nem ismerhette, mert időben később történik. Mi már az egész Szentírás alapján ezt is halljuk. Ezért még többet jelenthet számunkra a Jézusi mondat, hogy én vagyok az élet kenyere. A kenyér, amit én adok a világ életéért, az én testem. És akkor újra meg kell fogalmaznunk azt, amit tulajdonképpen a múlt vasárnap már megfogalmaztunk, hiszen itt, amikor életről van szó, akkor mindig két kifejezés szerepel az evangélium eredeti szövegében. Van az egyik, a biológiai lét, a biosz, és van a másik kifejezés, amit mi csak két szóval tudunk lefordítani, hogy örök élet, mert csak így adja vissza az igazi jelentését. Van a testi lét, és van az élet, ami több, mint a puszta biológiai létezés. Az örök élet a Jézusi megfogalmazás szerint tehát János evangéliumában megszakíthatatlan közösség a Krisztussal. A János evangélium bizonyság tételében, és egyáltalán az írás bizonyság tételében az örök élet az nem a mi földi testi létezésünknek a végtelenbe való valamilyen meghosszabbítása, ahol kapásból el fog akadni az emberi ész és logika, és teljesen természetes, hogy elakad, mert az ige nem erről beszél. Az örök élet megszakíthatatlan közösség a Krisztussal, és ezért lehet énekelni azt az egyik énekünkben, hogy érzem, hogy az örök élet már e földön az enyém lett. Jézus arról beszél, hogy aki ő benne hisz, annak örök élete van, és nem arról beszél, hogy majd lesz. Elkezdődött, de a maga teljességében, a színről színre látás világában fogjuk ezt mi megismerni, megérteni. Ez a megszakíthatatlan közösség, és így lesz majd az utolsó vacsorai kijelentés, hogy a megtöretett kenyér, ahogy megtöretik, úgy töretik meg az én testem is ti érettetek, hogy életetek legyen. Vegyétek és egyétek, és ezt a közösséget gyakoroljátok. Az Úrral való megszakíthatatlan közösséget, mert ez az örök élet. Szeretett testvérek, vizsgáljuk meg e három lépcső után, tehát a mennyiségi csoda, a manna és a manna mellett szóló tanítás, hogy amit az Isten mond, az az igazi táplálék, a manna az csak a testi létünket táplálta. A harmadik lépcső, én vagyok az élet kenyere. Vizsgáljuk meg, hogy mit váltott ez ki a hallgatóságban. Hiszen valahol itt kezdünk magunkra ismerni egy kicsit. Milyen válaszok születtek, amikor Jézus lépésről lépésre egy szinttel mindig feljebb viszi. Kiderül, nem mindig képesek követni, vagy nem mindig akarják követni ezt a tanítást. Négyféle válaszról beszél itt az evangélium. Az egyik a sokaság. A sokaság még kérdezett, ahogy hallottuk az előbb az igéből. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Itt jön a tipikus emberi vallásos gondolkozás, mit kell csinálni, milyen vallásos szertartást kell csinálni, hogy letudjuk, amit csinálni kell. És Jézus azt mondja, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Itt szó szerint az az Istennek tetsző munkálkodás, így is fordíthatnánk, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Az egyik reagálás tehát az, hogy őszintén kérdések fogalmazódnak meg. Kérdések fogalmazódnak meg a hallgatóban, kérdések fogalmazódnak meg bennünk. És arra van válasz. A sokaság után megjegyzi az evangélium, hogy a zsidók, most itt persze vigyáznunk kell, mert a sokaság lényegileg mind zsidó volt. Itt egy inkább egy vallási csoportot, kegyességi réteget jelöl a kifejezés, hogy a zsidók. Vitatkoztak egymással, és azt kérdezték. Figyeljük meg, a sokaság Jézushoz fordul. Ezen a nagy tömegen belül egy bizonyos kegyességi csoportban egymással vitatkoznak, és kérdezték, hogyan adhatná ez az ő testét nekünk. Nekik is vannak kérdéseik, de nem az Úrhoz fordulnak. Az nem baj, hogy egymáshoz, hiszen az egymás hit által való épülés is segíthet, de vannak kérdések, amikkel az Úrhoz kellene fordulni elsősorban. Ők vitatkoztak egymással, és ez a vitatkozásuk valahol mutatja azt is, hogy nem igazán fogadják el Jézus önkijelentését. A harmadik csoportban
a tanítványok. Itt a tanítvány kifejezés nem egyszerűen a 12-t jelöli, hanem azokat, akik városról városra, vagy faluról falura mentek Jézussal, hallgatták, követték. Tehát a tágabb értelemben. A tanítványok, ezt olvassuk, megbotránkoztak, zúgolódtak. Hát fordítva kellene, hogy történjen. A sokaság, amelyik alkalmilag összeverődött, hát az nem érti, felháborodik, zúgolódik, morgolódik, hogy mondhat ez a názáreti ilyeneket. Na de hát a tanítványok, akik ott voltak, akik sokkal több mindent láttak, ismertek már, látták volna a jeleket is, amire utalt itt Jézus, hogy nem azért jöttetek, mert a messiási jeleket láttátok, hanem azért, mert jól lakhattatok. A cirkusz meg kenyeret hozott ide titeket. Szép volt a tanítás, nem igazán értettük ugyan, de legalább ettünk. De itt a tanítványok megbotránkoztak és zúgolódtak. És eszünkbe juthat, hiszen Jézus maga emlékeztette hallgatóit a pusztai vándorlás eseményeiben a manna történetére. Minek hoztál ide ki minket a pusztába, hogy itt halljunk éhen? Morgolódnak és zúgolódnak. Morgolódnak és zúgolódnak. És megint morgolódnak és zúgolódnak újra és újra a pusztai vándorlás idején. Itt fogunk meghalni szomjan, meg már megkeserül a víz. A tanítványok megbotránkoztak és zúgolódtak. Azok, akiktől vagy akikről azt gondolhatnánk és azt várhatnánk, hogy leginkább talán értik már Jézust. És a lépésről lépésre vezetett tanítást. Hiszen Jézus megpróbál építeni a már ismertre, a mennyiségi csoda az 5000 történetére, aztán egy szinttel feljebb emelé, amikor a mannáról beszél, hogy ugyanazt az Isten adta, de attól még meghaltak, az nem örök életre segítő dolog volt, és aztán, hogy az örök élet kenyere van itt. És a tanítványok csak zúgolódnak és megbotránkoznak. Sőt, és ezt is följegyzi az evangélium, attól kezdve sokan nem jártak Jézussal. Nem megdöbbentő? A tanítványok. Nem az alkalmilag összeverődött sokaság. Ez olyanokat mond, nem jövök többször. Egyszer voltam, csalódtam, nem jövök többször. Ilyen templomlátogatók is mindig vannak, akik egyszer végre eljönnek, akkor nem azt hallják, nem azt kapják, amit ők képzeltek, és azt mondják, nem megyek többször. Megdöbbentő. És az evangélium elmondja. Jézus körül is voltak, akik bejelentették, többet nem megyünk vele. És nem jártak Jézussal. Eddig mentek faluról falura, időt, energiát odaszántak, úgy nézett ki, hogy ezek a hűségesek. És most ezek nagy megbotránkozással félreállnak. Ők is ugyanazt hallották, amit a sokaság többi része, amit a zsidók, egy bizonyos kegyes csoport, ugyanazt hallották, és egész másképp reagáltak rá. Visszavonultak. Ezzel ők feszítettek. És nézzük a negyediket. Hiszen Jézus megkérdezi, ti is el akartok menni? Ekkor már 12 felé fordul. Ti is el akartok menni? És ekkor Péter előáll és azt mondja, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Te vagy az Isten szentje. Örök életnek beszéde van te nálad. Itt már hitvallás szólal meg. Kihez mehetnénk? Ki nagyobb van itt, akihez mehetnénk? Tudjuk, van Pilátus, tudjuk, van uralkodó, tudjuk, van nagy tanács, meg mindig jönnek önjelölt vallásalapítók is, abban a korban is voltak ilyenek, még az evangélium is beszámol ilyenről. De kihez mehetnénk, akinél az örök élet beszéde van, aki nem csak szépeket, meg nagyokat, meg a szám tíze szerint beszél, vagy ne talán simán átver bennünket. Ki máshoz mehetnénk, akinél az örök élet beszéde van? Szeretett testvérek, valahol egy kicsit föl kell tennünk végül a kérdést, hogy mi mit válaszolunk. Szabad kérdezni. Nem értünk mindent, de Jézus nem is arról beszélt, hogy érteni kell azt, hogy én vagyok az élet, az örök élet kenyere. Hanem arról beszélt, hogy hinnünk kell. Bíznunk kell. Ahogyan a kisgyermekek is rengeteg mindent nem tudnak, nem értenek, de bizalommal vannak a szülők felé. Ez a gyermeki nagy hit. Mi okos emberek vagyunk, és kicsi hitünk van. És ez baj. Nekünk baj. Nem értünk itt mi mindent. Jézus nem magyaráz el mindent, mit jelent az, hogy én vagyok az élet kenyere, de elmondja, hogy aki hisz bennem, annak örök élete van. Szabad kérdezni, még vitatkozni is. A megbotránkozás azért veszélyes, mert akkor bezárul az ember. A sündisznó állást fölvenni az egy veszedelmes dolog, mert nem veszük észre, hogy körülöttünk mi történik. Azt sem fogjuk észrevenni a sündisznó állásban, hogyha valaki szeretettel fordul felénk. Elmenni még veszedelmesebb. Az egészségügyben van ilyen formula, és alá kell írni a kórházban, a maga felelősségére hazament. Még nem kellett volna, még segítségre szorul, de nem fogadja el a segítséget. Elmegy. Akkor alá kell írnia, hogy a saját felelősségére tette ezt. Lehet ezt tenni, de nem biztos, hogy bölcs dolog. Erősítsen meg bennünket az, amit Péter ki tudott mondani. Uram, kihez mehetnénk? Nálad az örök élet beszéde van. Másnál sokkal gyarlóbb dolgok vannak. Merjünk tehát élni a Krisztussal való közösségben. Merjük oda bízni magunkat, merjünk járni ebben a közösségben. És kezdjük tapasztalni, mit jelent az, amikor Jézus kijelenti, én vagyok az élet kenyere. Nem azt mondja, hogy adok majd nektek valamit, magamat adom, hogy életetek legyen. A mi földi életünknek minden részletkérdése itt kerül mindig a helyére. Mi nagyon sokszor a részletekkel, a munkánkkal, a családunkkal, a körülményekkel, a világgal és minden mással annyit foglalkozunk, miközben az egész életünk nincs rendesen a helyén. De ha az egész nincs a helyén, akkor a részletek se lesznek a helyén, bármennyire igyekszünk azt valahol helyére tenni. Amikor megkérdezte a sokaság, és talán azok voltak a legőszintébbek, Péter szavain túl, amikor megkérdezte a sokaság, hogy mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk, akkor Jézus ennyit mondott, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Akit pedig ő küldött, ő az örök élet kenyere. A 290. dicséret, 290. dicséret első és ötödik versét énekeljük. Dicsérlek téged, üdvözítőmet. Gyertek, imádkozzunk. Hálát adunk, Teremtő Istenünk, hogy gondot viselsz testi eledelünkről, hogy megáldott kezünk munkáját. Magasztalunk téged a lelki táplálékért, a kijelentett írott igéért, a szentírásért. És leginkább dicsőítünk téged az érettünk önmagát föláldozó Krisztusért, hogy Jézus lett számunkra az örök élet kenyere.
Segíts, Urunk, hogy bízzunk benne és kövessük őt, hogy ragaszkodjunk hozzá, hogy éljünk vele és egymással szeretett közösségben. Te áld meg, hogy az úrvacsorai közösség erőforrás legyen számunkra e jelen való világban a szent életre. És könyörgünk azokért, akik talán bennünk, vagy talán valami másban, vagy talán úgy gondolják, hogy benned botránkoztak meg. Akik elmentek, könyörgünk azokért, akik máshol próbálják keresni az örök élet kenyerét. Használd életünket is. És a te kegyelmes, irgalmas szereteted szerint fordulj feléjük is, hogy még újabb lehetőségük legyen hozzád térni. Könyörgünk azokért, akik betegség, gyász és az élet más terhe alatt roskadozva járnak, és most ez foglalkoztatja életüket. Segítsd őket, hogy e mulandó világban, az örök élet világosságában láthassák szomorúságukat, erőtlenségüket, és így lelki erőt, gyógyulást, vigasztalást tőled nyerjenek. És könyörgünk gyülekezetünk, egyházunk lelki újulásáért is, hogy ne ragadjunk le a legelső lépcsőnél, hogy csupán téged, mint gondviselőt tekintsünk Urunknak, Istenünknek, hanem segíts bennünket eljutni, hogy a megváltó Krisztust kövessük, hogy életünk már most kóstolja az örök élet örömét. Könyörgünk, mennyei Atyánk, a ránk következő gyülekezeti hétvége áldásaiért. Segíts bennünket, hogy merjük megvizsgálni magunkat, hogy hogyan élünk, hogyan sáfárkodunk, hogyan gazdálkodunk a ránk bízott világgal. Segíts bennünket ebben az önvizsgálatban, hogy észrevegyük felelősségünket és tőled való feladatunkat. És készíts bennünket az úrvacsorai közösségre, hogy látható módon kiábrázolódjon ez a közösség veled és egymással a megterített asztalnál. Segíts, Urunk, hogy a mi életünk az örök élet ízét kóstolgatva legyen ízesítő ebben a világban, rád mutató jel sokak számára. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A 196. dicséret, 196. dicséret mindegyik versét énekeljük. Mondjatok dicséretet, keresztények, az Úristennek.